Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Műsorunkban ismét lesz zenei és szöveges rész egyaránt, és a műsor a szokásos hármas tagolású. A két szöveges blokk a januári egyetemes imahéthez és tavalyi csendes hötünkhöz kötődik. Köztük pedig a már két műsorunkban is hallott orgonavató hangversenyünk záró része található. Elsőként tehát az egyetemes imahéten elhangzottakba hallgathatunk bele. Budaörsön 5 keresztény gyülekezet működik, a római és görögkatolikus gyülekezet, az evangélikus gyülekezet, a kőszikla baptista gyülekezet, valamint mi reformátusok. Most Kis Csaba, római katolikus káplán szól hozzánk az imahét 3. napján készült hangfelvételről. Mondani valóját a házigazda baptista gyülekezet zenekara tagolja két részre.
Krisztusban, szeretett testvérek, mondhatnánk, hogy az ökumené nem egy új keletű dolog. Legjobb tudomásom szerint 100 esztendős, hiszen 1910-ben Edmontonban volt az első, mondhatni, ökumenikus összejövetel, amelyből a katolikus egyház még hiányzott. Egy 50 évvel később csatlakozott 1960-ban, amikor elkezdett megújulni a II. Vatikáni zsinat által 23. János pápának a vezetésével. És az, hogy megújulni Jézus Krisztusban, az majd később fontos lesz. Mostanra, mai egyhetes összejövetelünkre az Emmauszi tanítványoknak példáját teszi elénk mindegyik felekezet, hogy ezen elmélkedjünk, ezen gondolkodjunk. Hogyha őszintén magunkba tekintünk, valójában úton vagyunk. Vagy együtt, vagy külön. Jó esetben nem egyedül bandukolunk életünk útján, vannak mellettünk barátok, ismerősök, közösségi tagok, és összeköt minket egy közös tudat, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Emmauszi tanítványok vagyunk, mert olykor mi is kételkedünk az Istenben és az ő jóságában. Amikor nem igazán érezzük mindennapi életünkön az ő áldását, amikor vannak megpróbáltatások, amikor küzdelmek vannak. Nekem az egyik kedvenc evangéliumi szakaszom az Emmauszi tanítványok esete, akik 3 évig azt lehet mondani, hogy viszonylag hosszú ideig Jézus Krisztussal mennek az úton, mondhatni azt, hogy együtt élnek vele. De mégis, amikor valami váratlan esemény történik számukra, hogy Jézus Krisztust keresztre feszítik, akkor megtántorodnak. Hallották ők a tanítást, tapasztalták a csodákat, hittek abban, hogy ő a messiás, de valamiért mégis megingott az ő lábuk. Megingott az ő hitük, és ennek köszönhető az, hogy elindulnak Emmausz felé. Mondhatjuk azt jelképesen, hogy Jeruzsálem volt a kegyelem központja, ahol az apostolok együtt voltak, ahol maga a megváltás és a feltámadás is megtörténik, ahova majd a Szentlélek is le fog szállni az apostolokra, és elmennek onnan. Nem tudnak mit kezdeni Jézus tanításával, nem tudták megemészteni. Volt egy Isten képük, volt egy messiás képük. Az a messiás kép valamelyest annak a kornak, a zsidó világnak a messiás képe volt. Hiába próbálta őket Jézus tanítani hosszú időn keresztül, nem változott meg bennük ez a kép. Az a már-már hivatalos messiás kép volt rajtuk, ami államban gondolkodik, amely királyságban gondolkodik, és azt várták, hogy majd Jézus ezt helyre fogja állítani. Nem fér bele a lemondás, a szenvedés, még inkább nem a kereszthalál. De amikor elindulnak Emmausba, elmennek a jelképes kegyelem forrásától, a közösségtől, ott van még a szívükben a kételj, hogy jó irányba mennek-e. Mutatja ez az, hogy erről beszélgetnek az úton. Nem azon gondolkodnak, hogy egy bizonyos idő eltelt, mióta kiléptek a családi életükből, Jézus miatt elhagyták mindezt, vele jártak a tanító körútján, mi fogja őket otthon várni, miből fognak megélni, hogyan fogja őt fogadni az a közösség, ahonnan eljöttek, hanem még mindig a Jézus kérdés foglalkoztatta őket. Mert valami ott volt a szívükben. És az a valami ott van mindnyájunk szívébe, minden ember szívébe, amikor érezzük azt, hogy valaki szeret minket. Hogy valaki föntről azért óvja a mi életünket. Nem minden lépést értünk meg. Sokszor sok probléma, nehézség, bánat írja az életünket. Nem tudjuk, hogy miért. Ha nem vagyunk kellően hívők, könnyen elindulhatunk mi is az Emmauszi úton. De Jézus oda szegődik melléjük, és szeretne nekik tartani egy katekézist. És mondhatjuk azt is, hogy egy gyülekezeti együttlétet. Amikor elkezd velük együtt gondolkodni, elkezd velük beszélgetni. Megnézzük a görög szentírást. Jézus az Ószövetségből kezdi el levezetni, hogy miért így kellett végeznie a messiásnak. Miért kellett a főpapoknak, az írástudóknak, a rómaiak kezére adni a messiást, az Isten fiát. Visszamegy a gyökerekhez, amiből addig táplálkoztak, és ami miatt van egy hamis messiás kép ebben a két tanítványban. A mi életünkben is, amikor meginog a lábunk, amikor nem érezzük annyira az Isten áldását az életünkön, vissza kell menni a gyökerekhez. Elő kell venni a Szentírást, és azt hittel kell olvasni. Mielőtt nekiállunk olvasni, egy-egy imát elmondani azért, hogy valóban a helyes olvasatot értsük meg belőle, amit az Isten nap mint nap üzen nekünk. Nem véletlen, hogy az evangelistáknak a két tanítványnak a történetét írásba foglalja. Hiszen sok emmauszi tanítvány van, aki elfordul az Istentől trauma révén. Az egységért imádkozunk, azt próbáljuk megteremteni, kisebb-nagyobb intenzitással. Talán nem szentségtörés, ha elmondom azt az egyszeri mondatot, hogy az ökumenét hogy éljük meg. Egy hétig imádkozunk az egységért, majd egy évig hálát adunk, hogy nem jött létre. Ez egy rossz indulatú megjegyzés, és természetesen nem így van. De ha valóban egységet akarunk keresni, tiszta szívvel azért jövünk ide, hogy itt mi szeretnénk egymásnak testvérei lenni, azt úgy nem élhetjük meg, ha magunk útját szajkózzuk folyamatosan. Két dologra hívja fel a katolikusokat a II. Vatikáni zsinat. Az első és legfontosabb a megtérés. Az embernek be kell látnia, hogy bűnös ember. Be kell látnia, hogy rászorul az Istennek a kegyelmére és az Isten megváltására. A maga kevésségét le kell adnia. A két emmauszi tanítványnak le kellett adnia mindazt a rájuk rakódott nézetet, hitet, amelyet az Ószövetség tett rájuk, az Ószövetség népe, amikor kicsit világi hatalommá vált az egyházi vezetés. És ha megnézzük a mi szakadásainkat, majdnem mindegyik ott jött létre, amikor kezdett elvilágiasodni, a világ dolgaival foglalkozni az egyház. Amikor nem Krisztusra figyelt. Nem Krisztus volt a központ, és nem Krisztust akarták szolgálni, hanem egyéni, emberi célokat.
Thank you.
A legelső és legfontosabb a megtérés. Istenhez való, Istenre ráhagyatkozás, ráfeledkezés, amely nélkül nem lehetünk egymásnak testvérei, hiszen úton útfélen akkor sérelmeket fogunk egymás fejéhez vagdosni, még a jó szomszéd is megteszi ezt a másikkal. Krisztus többet vár tőlünk. A második dolog, amit a vatikáni zsinat ajánl a kedves hívők figyelmébe, saját hitünkben való elmélyedés. Ha nem ismerjük meg Jézus Krisztust, nem tűzzük ki célul életünkben, hogy szeretnénk őt mind jobban megismerni, mind jobban beengedni az életünkbe, beépíteni az ő tanítását, hogyan akarok én a másik testvére lenni? Hogyan tudom ugyanazt megtenni, amit ő megtett, értem, hogy lemondott saját életéről, és vállalta a szenvedést és a kereszthalált? Mondhatni, hogy csak két dolog. Ez a két dolog mégis igen nehéz. Ahogy ennek a két tanítványnak sem nyílt föl egyből a szeme, hosszú időnek kellett eltelni, míg nem a kenyér törésben felismerik a megváltót. És hogyha megtérünk, amely egy folyamatos, minden nap újra és újra kezdődő folyamat az életünkben, és elmélyedünk Krisztusban, akkor van feladatunk. Ahogy ennek a két emmauszi tanítványnak is az volt a feladata, hogy még azon órában, mikor fölismerik Jézus Krisztust a kenyértörésben, fölkeljenek és hírt vigyenek a Jeruzsálemben lévő testvéreknek. Ha megismerjük Krisztust, nem tarthatjuk meg magunknak. Krisztussal mi ketten sok mindenre képesek vagyunk, de még inkább mindenre képesek vagyunk mi Krisztussal. Nem véletlen, hogy nem egy tanítvány volt ott az úton, nem egy tanítvánnyal kezdett el Jézus beszélgetni, hanem két tanítvánnyal. Hiszen ahol ketten összejönnek, ott van ő is. Az életünk útján, ha mi közösségben akarunk haladni az üdvösség felé, akkor ott lesz csendben kísérőtársunként Jézus Krisztus is. Nem fogja mindig megmutatni magát, mi érezzük majd az ő áldását időről időre, az ő segítő jobbját. De csak akkor lesz ott, hogyha mi vágyunk utána. Igazából sokat nem is kér tőlünk az Isten. Ettől a két tanítványtól sem kért sokat. Mentek és beszélgettek. Vitatkoztak az elmúlt idők eseményeiről. Mi, amikor összejövünk egy-egy társaságba, miről beszélgetünk? Előkerül Jézus Krisztus? Előkerül a mi hitünk? Vagy tudjuk azt, hogy te is keresztény, én is keresztény, és aztán minden másról beszélgetünk, beengedjük az életünkbe a világnak az üres sallangjait, vagy beszélgetünk, tanúságot teszünk-e a megváltóról. Föltehetjük joggal a kérdést, hogy minek, hogyha egy közösségbe járunk, hogyha tudjuk egymásról, hogy te is vallásos, én is vallásos. Hát azért, hogy egymást támogassuk, egymást erősítsük. Abban a küldetésben, amely mindannyiunk életében ott van, amelyet mindannyian megkaptunk azáltal, hogy fölismertük Jézus Krisztust, mint a mi megváltónkat. Két tanítvány csalódott Jézus Krisztusban, amikor őt keresztre feszítették. A messiás képük öncélú volt. ha mi beszélgetünk egymással arról, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, ez a kép tisztulhat. Közelíthet ahhoz, az igazi megváltóhoz, aki feláldozta az életét értünk. De ehhez foglalkoznunk kell vele. Ő megmutatja önmagát, ha mi kíváncsiak vagyunk rá. Egy pár esztendővel ezelőtt, talán kettő, templomtéren adventi gyertyagyújtáson Géza mondta el azt a szép történetet, hogy az Istent valaki elkezdte pörölni, hogy miért történhetett meg az életében egy tragédia, és az Isten nagyon szépen válaszolt, hogy zárták őt ki az iskolából, hogy zárták ki az emberek maguk életéből, és persze, hogyha baj van, akkor mindenki széttárja a kezét, és azt mondja, hogyan engedheti meg ezt az Isten. Akkor tesszük fel ezt a kérdést, amikor nem igazán biztos lábakon áll a mi hitünk, amely nem baj, hiszen Szent Pál írja, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Csak amikor meginog a lábunk, akkor merre indulunk tovább? Hol keressük a kapaszkodót? Látunk új arcokat egy-egy ilyen ökumenikus összejövetelen, magunk Isten tiszteletein, imádságain, hozzájuk fordulok, hogyha bajban vagyok, ha meginog a lábam. Vagy hagyom, hogy sodorjon a világ. Hagyom, hogy a világ beleszóljon az én hitéletembe, az én Isten kapcsolatomba. És az elején azért mondtam azt, hogy talán 100 esztendős az ökumené, mert ha megnézzük az 1910-es, 1900-as évek elején, kezd a világ újjá alakulni, a feudalizmus, amely biztonságot adott az embereknek valamilyen formában, az egyházaknak kezd felbomlani, minden formálódik és változik abban az időben. Ma is egy ilyen világot élünk. Azóta folyamatosan változik, forog a világ. Az ember nehezen tudja elhinni, végig gondolni, hogy mi igaz és mi nem. Beleültették a lelkébe a kételyt, hogy mindig csak az igaz, amit lát és amit tapint. Közös imáinkban, ha ezt csak évente egyszer-kétszer tesszük, hiszen budaörsen elmondhatjuk azt, hogy adventben is együtt imádkozunk, nem csak az ökumenikus imahéten, hordozzuk egymást a szívünkben, egymás szívében, imádkozzunk azért, hogy ebben a keszekusza világban, amikor egy nap hallunk egy állítást, másnap annak a cáfolatát, akkor azt az egy biztos pontot mindannyian találjuk meg az életünkben, amely nem más, mint ami idehozott minket ma, Jézus Krisztus és az ő szeretete. Hogy szeretnénk befogadni őt az életünkbe, és szeretnénk azt, hogyha az életünk legfőbb rendező elvje ő legyen. Kérjük magunk és egymás számára, hogy valóban tudjunk ebben hinni, ebbe belekapaszkodni, és örömmel végigjárni az élet útját. Amen.
Most pedig folytatjuk, és be is fejezzük 2006. május 14-i orgon avató hangversenyünket. Csak úgy, mint az elmúlt két alkalommal, az orgonát és annak lehetőségeit Pál Diana orgonaművész mutatja be.
A következő darabot azért váltottam, mert van egy ilyen regiszter ezen az orgonán, hogy harangjáték, és gondoltam, hogy bár a liturgiában nem igazán használjuk, de most szólaljon meg. Valódi harangokat idézi. Ez egy Gyermek Jézus című pasztorálnak a részlete lesz, ez karácsony időszakban szoktuk játszani, egész pontosan Szent Este. Thank you. következő rövid kis korálelejátékok most pár százal később íródtak, és egy Európa hírű zeneszerző, református zeneszerző Gárdonyi Zoltánról van szó. Csak hogy azért puskázok, mert azért, hogy hol tanított. Pontosan 100 éve született egyébként neki, most évfordulóját is ünnepeljük már, orgonisták legalábbis. A Zeneakadémián írtak is ki egy versenyt az ő hát tiszteletére. A Rezem bocsájtotta ki ezt a kis, tehát a Református Egyházzenészek munkaközössége ezt a kis füzetet, amiből már a hármat választottam. Méghozzá azért választottam, mert nagyon karakteres három regisztrációt tudok rajta bemutatni, ami eddig még nem szerepelt. A pedál regisztert most szólóként, tehát a korál dallam most a pedálon fog megszólalni, méghozzá egy oktávval magasabb fekvésben, ami nem szokványos ugye orgonán, mert ugye a pedál mindig a mély, tehát ehhez vagyunk szokva, és a két manuálon pedig két födöttet használok, két halkregisztert. Következő az ő fia, aki jelenleg is Németországban él, és az édesapja a zenei, egyházzenei örökségét viszi és munkája és ápolja. Ő egy kicsit elrugaszkodottabb stílusban komponál. Hallgassuk meg az ő feldolgozásában szép tündöklő hajnalcsillagot, amit ehhez választottam. Az most a manuálon egy négylábas regiszter, tehát egy oktávval följebb fog minden szólni. És a szóló regiszter megint csak a basszon lesz, de megint egy oktávval magasabban. Az egyik kedvencem. Ki lehet találni, hogy melyik ez az ének? És akkor a mai bemutatónk utolsó mivel következik, remélem nem élek olyan vissza a türelmükkel, csak egy kicsit ugye az ember abban hibába esik, hogy túl sokat beszél, mert hogy szeretné, hogyha megismernék ezt a hangszert, úgyhogy tényleg elnézést kérek, hogyha túlságosan bőbeszédű lettem volna. Az utolsó mű, amiből négy rövid tételt játszanék, az egy francia barokk orgonaszerző Louis-Nicolas Clérambeau. Szintén Bach kortársa volt, és a francia orgona építészet markáns regisztereit kifejező regisztereket használom a második manuálon, tehát most elsősorban az övéké lesz a szerep, leszámítva az első tételt, mert az egy kvázi egy prelúdium, tehát bevezetés ennek a, bocsánatot kérek, nem emlékszem hány tételnek, 7 tételnek, és ez egy hát egy nagy introitus, egy nagy bevezető. Azt még érdemes meg egy mondattal megemlítenem, hogy a francia szerzők mindig beírják, hogy milyen regiszterhangzást kívánnak a műveikhez. Nem csak a barokkorban, romantikus, ez nagyon érdekes. A németeknél ez egyáltalán nincs. Nem csak Bachnál nincs, ott igazából az organista rutinjára, gyakorlatára, érzékére van szükség, mert semmilyen utasítást nem kap. Ez ugyanaz még Mendelssohn se ír be. Forte, piano, hát most akkor... ahhoz válasszunk regisztereket, ugye. De a franciák hihetetlen precízek, gondolnánk pont fordítva lenne, de nem. A barokkorban ez egy gyakorlat volt, kírja, hogy grand planche, plenjeu, az azt jelenti, hogy a főmű teljes kara, kivéve a nyelvregisztereket, tehát kivéve ezeket a markáns trombita regisztereket. Két regiszter csoport fog itt egymással beszélgetni. Az első manuálra most kiválasztottam a trombitát, hogy ő is szólaljon meg, ne csak a tutti hangképbe, hanem egy kicsit szolisztikusan is. A második manuálon pedig egy kevert hangszín, az úgynevezett kornett. Ez ugye, hát mondom, ez egy gyakorlat volt beírni a regisztrációt ebben a korban. Ez valóban be van írva. Tehát ha duó, akkor ezt így kell regisztrálni. Thank you. 5 étel, most hogy szólaljon meg az a regiszter, amit a leghangosabb ezen az orgonán, és itt ezért nem szoktam beválasztani a tutti hangképből, mert nagyon kilóg belőle. Ez a bizonyos trompet harmonika másodikon a 22-es sorszámot viseli. Szóló regiszterként jelenik ebben a tételben meg. A kísérete egy nagyon lágy háttérként. Tehát itt most nem egy párbeszédről, hanem egy kísérletről van szó. Tételt hallgassuk meg befejezésképpen. Ennek az egyszár regiszternek a teljes regiszterkara lesz a párja, a tutti és a szóló regiszter vonatkozásában.
Lehetőségekből ilyen sokat megmutattál nekünk. És hát azt hiszem, hogy azt meg csak bámultuk és csodáltuk, hogy végülis nem csak a kezei szaladtak a billentyűkön, hanem a lábéd is, ahogy a pedálukon. Köszönjük szépen, hogy elvállaltad mindezt, hogy eljöttél közénk, és fogad szeretettel azt, amit a gyülekezetünk gondnoka és egyik kedves asszonytestvérünk sok szeretettel ad neked.
Az ima hét és az orgona muzsika után pedig következzék a tavalyi csendeshetünk második napi témája, a Szentlélek gyümölcseiről, egészen konkrétan most a türelemről. És kinek ne lenne szüksége erre a gyümölcsre mai korunkban? Általában saját magát mindenki jó embernek tartja, és már arról is lehetne sokat beszélni, hogy valójában mennyire vagyunk önzetlen, jó emberek. Nem hiszem, hogy tiszta szívvel mondanák magunkat igazán türelmes valakinek. Aki meghallgatja adásunk befejező részét, igazán jól használható recepteket kap a türelemhez. A hangfelvétel Bakony Bélben készült tavaly nyáron.
Folytatjuk tovább a szőlő szemezgetést, és a mai délelőttünknek két szeme lesz megint csak. Az egyik a türelem, a másik pedig a hűség. Nem tudom, hogy ki hogy áll az elsővel, a türelemmel, hogy mennyire tudunk türelmesek lenni. Különböző élethelyzetekben és különböző emberek között, illetve emberek iránt. De van néhány próba, amikre, illetve néhány helyzet, amelyekre gondolhatunk, akár most egy picit így, hogyha eleresztjük magunkat, és visszagondolunk az elmúlt évekre, életünk eddigi szakaszára, hogy mennyire tudtunk türelmesek lenni. Csak utalásszerűen néhányat hadd említsek. Például ilyen a félbeszakítás. Tehát mondjuk, amikor valamilyen tevékenységet elkezdtünk, végezzük, lehet, hogy már nagyon belemélyedtünk, és akkor valaki félbeszakít bennünket. Hogy szoktunk reagálni mindenre? Ezt is tanulni kell, saját példámból tudom, mert amikor elkezdtem a lelkészi szolgálatot, akkor egy idő után azt vettem észre, hogy nekem úgy nagyjából megvan az elképzelésem a napjaimat illetően, hogy mit csinálok, hogy fogom eltölteni. Nyilván voltak olyan feladatok, szolgálatok, amelyek adottak voltak, tehát amelyeket el kellett végezni, és a maradék időt pedig, hogy hogyan, milyen feladatok elvégzésével, vagy éppen látogatással, vagy szolgálattal töltöm el. És azt vettem észre, hogyha ez bármi felborítja, akár valaki csak úgy bejelentkezés nélkül betoppan, leül, és beszélgetünk, és az a beszélgetés kicsit hosszúra nyúlik, hogy akkor egy kicsit úgy türelmetlenné váltam, és meg kellett tanulnom azt a nagyon bölcs gondolatot, vagy mondásnak mondjam, hogy tudjak Istennek is rendelkezésére állni, és tudjak az embereknek is rendelkezésére állni. Tehát, hogy tudjak szabaddá válni a saját magam által felállított tervektől vagy gondolatoktól is, ha arra van szükség. A második az, amikor valamifajta kellemetlenség ér bennünket. Sokféle lehet. Mit csinálunk ilyenkor? Ehhez tartozik, de külön mondom, a bosszantó körülményeket. Ez lehet egy dugó a fővárosban közlekedve, vagy lehet az, aki mondjuk nem autóval közlekedik, hogy az a vonat, vagy nem tudom, épp az óra előtt elment, de lehet ez a fővárosban egy villamos is, hogy lehet, hogy már kicsit siettünk, szaladtunk is, és az órunk előtt becsukta a vezető az ajtót. Mit csinálunk? Mit gondolunk magunkban? Hogyan reagálunk rá? Sok minden mást is lehetne nyilván sorolni, ami bosszanthat bennünket. De nem csak helyzetek, hanem emberek is bosszanthatnak bennünket. És valljuk be, hogy szoktak bosszantani. Jó lenne megtanulni a gyöngykagylóktól azt, hogy ami irritálja őket, azt gyöngyé formálják. A következő pedig, ami még próbára teheti a türelmünket, az a tétlenség. Különösképpen is idegesítő lehet azok számára, akik temperamentumosabbak, akik határozottabbak, és úgy szeretik a dolgokat csinálni, és hogyha valami miatt meg kell állni, vagy valami miatt nem haladhat úgy a munkájával, a feladataival, ahogy elképzelte, akkor az lehet, hogy nehézséget okoz. Nyilván vannak még másfajta helyzetek, szituációk, amelyek próbára tehetik a türelmünket. Én csak néhányat említettem, hogy egy kicsit ezek is segítsenek abban, hogy saját magunkat megvizsgáljuk. Hogy is állunk a türelemmel? És most akkor a következő, amit nézzünk meg, hogy hogyan válhatunk türelmesebbekké. És akkor itt van a következő szőlőszemünk az ábrán, és ezen rajta vannak ezek a segítő gondolatok, de fogom mondani is, itt majd sorba vesszük mindegyiket. Rögtön az első, az így hangzik, hogy új nézőpont kialakítása. Vannak átfedések, ezt szeretném jelezni, mert akár már most gondolhatunk arra, hogy azért ezt is érintettük már bizonyos szempontból, hogy másfajta nézőpont, legalábbis mi a csoportos beszélgetésünkben ezt tegnap érintettük, hogy a keresztény ember azzal, hogy Jézus követője lesz, azért másfajta nézőpontot, tehát más szemszögből látja a dolgokat. Hiszen, hogyha igazán Jézus Krisztus követője lettem, akkor valahol azt tanulgatom, hogy az Úr Jézus szemével lássam az embereket, lássam a helyzeteket. Tehát az Isten szemével lássak egyre inkább. Ebből a nézőpontból pedig három fontos dologra mindenképpen föl kell figyelnünk, és tudomásul kell vennünk. Az első, lehet, hogy furcsán hangzik, hogy én csak ember vagyok, és nem Isten. Isten az, aki az irányítást a kezében tartja. A második az az, hogy nem csak én nem vagyok tökéletes, hanem a körülöttem lévő emberek, tehát az embertársaim sem tökéletesek. Ők is tudnak, meg szoktak is hibázni. És nem feltétlenül muszáj nekem olyan nagyon felháborodni, és olyan nagyon kiborulni, hogyha azt tapasztalom, hogy a másik ember is hibázik. És a harmadik, az pedig az, hogy az elsőben ugye elhangzott, hogy Isten irányít mindent, ő viszont fel tud használni minden kellemetlen és minden bosszantó helyzetet is az én javamra, illetve hogy megvalósítsa a velem kapcsolatos tervét. Ezek tehát mindazok, amelyek az elsőhöz, az új nézőpont kialakításához tartoznak. Aztán nézzük itt a szőlő szemen a következőt, ami így hangzik, hogy a humor érzékünk kifejlesztése. Azt tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik gyakorlatilag születésüktől fogva, hogy úgy mondjam, tehát olyan adottságokkal születtek, hogy humorosabbak, hogy valahogy könnyedébben tudják a dolgokat felfogni, de azért lehet ezt egy kicsit fejleszteni is, hogyha valakinek nincs ilyen jellegű adottsága. Jó lenne megtanulni nevetni saját magunkon. Nagy bölcsesség, hogyha tudunk magunkon nevetni, meg hogyha tudunk esetleg a problémáinkon is nevetni. Na nyilván nem mindegyik olyan, hogy éppen nevetni van kedvünk, de azért lehet bennük olyasmit találni, olyan mulatságos vonást vagy oldalát, amin lehet nevetni. És azért ezt már tudományos kutatások is kiderítették, hogy állítólag, aki sokat nevet, az tovább él. Tehát ha szeretnénk tovább élni, akkor tessék, nevessünk sokat. A következő, ami itt a szőlőszemünkön szerepel, az így hangzik, hogy a szeretetünk elmélyítése. Tehát ezzel is fejleszthetjük a türelmünket, mert hogyha a szívünk szeretettel van tele, akkor kevésbé tudnak bennünket feldühíteni. Egy kicsit most megint szabad saját magunkra gondolni, különböző élethelyzetekre. Ez így van, hogyha a szívünk tényleg tele van szeretettel, akkor sokkal felszabadultabban és sokkal vidámabban tudunk reagálni, míg a kevésbé kellemes helyzetekre vagy emberekre is. Viszont, hogyha haraggal van tele, indulattal vagy keserűséggel van tele a szívünk, akkor pedig olyan dolgok is feldühítenek bennünket, amelyek pedig tulajdonképpen jelentéktelenek, és nem kellene, hogy bosszankodjunk miattuk. Cseri Kálmánnak az egyik könyvében van, lehet, hogy találkoztunk már ezzel, egy hasonlat. A mézes üveget veszi hasonlatként, hogy ha a mézes üveget összetörik, akkor bár összetörik, de akkor is édes méz folyik belőle. Tehát, hogyha ránk valami fajta nyomás nehezedik, vagy maradva a mézes üveg összetörésénél, úgy érezzük, hogy itt törnek bennünket, hát ami bennünk van, az fog kijönni. Ha szeretet van bennünk, ha az Úr békessége van bennünk, akkor az, ha más, akkor pedig az fog belőlünk kicsordulni. A következő, a szeretetünk elmélyítése után, itt a legutolsó pont, ez az Úrra való támaszkodás. És ez alatt a pont alatt szeretném megint hangsúlyozni azt, hogy a türelem is a lélek gyümölcsének az egyik szeme. Ami azt jelenti, hogy a Szentlélek tudja kimunkálni bennünk. Elhatározhatom én azt, hogy türelmes leszek, ha belepusztulok, akkor is. Aztán lehet, hogy belepusztulok. Tehát ez így nem megy, hogy én elhatározom és én erőlködöm. Ez csak úgy megy, hogyha az életemet mindenestől tényleg egyre inkább a Szentlélek uralma alá helyezem, engedem. Tehát ha a Szentlélek erőterében folyhat az életem. És akkor az Úr bennem kimunkálja ezt a türelmet. Lehet, most csak segítségképpen mondom a beszélgetésekhez, venni a Szentírásból olyan történeteket és személyeket, akiknek az életében különösképpen is szükség volt a türelemre. Ilyenek például Noé, Ábrahám, Mózes, de akár az Új Szövetségből például, amikor a tanítványoknak azt mondja Jézus a mennybe menetele előtt, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és várjatok az Isten ígéretének a beteljesedésére.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!